Luther Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Amilyen a család, olyan a nemzet és olyan az egész világ, amelyben élünk. Második János Pál 1986-ban Ausztráliában Perthben elmondott homiliájának részletével köszöntöm a hallgatókat. A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. Önök az Inter Arma Caritas 318. adását hallják. Adásunk tartalmából. Azt gondolta az ember, hogy három misszió után már van egy kis rutin, van egy kis felkészültség, de az iraki misszió meglepetéseket hozott. Ezt Kálinger Roland említette, Rozsi atya, a tábori lelkésszel a Mária Remetei katonai zarándoklaton beszélgettem.
Minden misszió más, és ez az iraki misszió is megmutatta, hogy valóban két egyforma misszió nincs. A négy misszióm közül lelkipásztori szempontból ez volt a legszebb misszióm.
Ilyen embereknek köszönhető, hogy Magyarország létrejött, megalkotta saját nemzetét és államát, hangoztatta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Szent László szobrának leleplezésekor. A részleteket a Honvédség híreiben hallják.
Amit Szent László királytól mi láthattunk, hallhattunk, amit olvasunk, az ékes példája annak, hogy a ma élő és szolgálatot teljesítő katonáknak hogyan kell gondolkodniuk.
Katonák hősök sorozatunkban most Tomori Páról hallanak, kalocsai érsekről, a mohácsi csatában a magyar sereg fővezéréről. Nádasi Alfonz tábori lelkész világháború borzalmai közepette írta meg hadinaplóját. Ennek újabb történetét olvassa föl majd Bőzsöny Ferenc.
Majd elfelejtem leírni, hogy közben becammogtunk a csigavonaton Rákosra. Most itt lebzselünk, mivel olyan zsúfolt az egész terület, nem tudok tábori misét mondani. Úgy próbálok ezen segíteni, hogy az egyik személyi kocsiban mondom az első misét.
Tartalmas rádiózást kívánok! Kálinger Roland százados tábori lelkész, Rozsi atya már többször megszólalt adásainkban. A következőkben a Mária Remetei zarándoklaton készített beszélgetésből hallanak részletet, amelyben az iraki misszióról, az iraki misszióban betöltött feladatáról mesélt.
Hála Isten, nem csak én, hanem az egész csapat hazajött Irakból, és ez egy nagyon jó érzés, mert nem volt veszélytelen hely, ahova mentünk. Ugyanakkor negyedik misszióm szolgált meglepetéssel. Azt gondolta az ember, hogy három misszió után már van egy kis rutin, van egy kis felkészültség, de minden misszió más, és ez az iraki misszió is megmutatta, hogy valóban két egyforma misszió nincs. A négy misszióm közül lelkipásztori szempontból ez volt a legszebb misszióm. A legtöbb papi feladatot ebben a misszióba kellett végeznem. Abban a nagy-nagy táborban, ahol a magyar katonák is helyet kaptak, három hónapig egyedül voltam tábori lelkész. Tehát aki katolikus pappal akart beszélgetni, vagy katolikus paptól akart bármit, az engem talált meg, és hála Isten sokan megtaláltak. Az amerikai Szent Misén élő zenekar volt, gitár, dob, orgona, kis énekkar. Még szolnokon sem büszkélkedhet az ember ilyennel, és akkor kikerül misszióba, és tényleg egy élő közösséget tud összehozni. Ez jó tapasztalat. Ugyanakkor nem szabad ezt elvárni a következő missziótól, mert ahogy mondtam, minden misszió más. Ez az egyenruha, ez nekünk tábori lelkészeknek ez ebben segít. mert nem biztos, hogyha a reverendába sétálnánk a katonák között, akkor ennyire jó szívvel tudnának feléjük fordulni. Mert az egy pap, az egy fekete ruhás ember, de így, hogy egy vagyunk közülük, így könnyebben elérnek minket, könnyebben megszólítanak minket. Igen, aki pedig ismer, hogy milyen jelleme van temperamentumban, én szeretek szobálni a katonákkal, szeretek köztük lenni, ha lövészetről van szó, ha szentmiséről van szó, és ezt becsülik is a katonák, mert ahogy én köztük vagyok a hétköznapokban, ők azért buzgón felkerestek engem hétvégékkel, amikor vasárnap a szentmise volt. Ez a katonai zarándoklat, ez egy csúcspont a napi, heti, havi munkánk kiteljesedése, mert valóban, amit bent a laktanyában megélünk kicsibe, hogy barátok vagyunk, keresztények vagyunk, hívők vagyunk, azt itt ezen az zarándoklaton ünnepélyes keretek között meg tudjuk élni, örülni tudunk egymásnak.
Honvédségi hírek röviden.
A honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik alappillére az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése és a szervezet egész ország területét lefedő kiépítése. A Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred hivatásos és tartalékos katonái az ország 9 megyéjében teljesítenek szolgálatot. A nyíregyházi székhelyű alakulatnak Benkő Tibor honvédelmi miniszter szeptember 30-án adta át az új objektumát.
Rendkívül fontos, hogy minél többen álljanak sorainkba, minél többen sorakozzanak fel mögöttünk, annak érdekében, hogy békét és biztonságot tudjunk garantálni a magyar emberek számára.
Polyák András ezredes, a Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka válaszában köszönetet mondott a tárca, a Magyar Honvédség és a város segítségéért, hogy az alakulat otthonra találhatott.
Az ezred teljes személyi állománya nevében ígérem, hogy hazánkat, annak függetlenségét, állampolgárai jogait és szabadságát az eskünkben foglaltaknak megfelelően életünk árán is megvédjük.
Egész estés gála műsorral ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját a Honvéd Együttes két művészeti kara, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes és Zenekara, valamint a Honvéd Férfi Kara Budapesti Erkel Színházban. A zsúfolásig megtelt színházteremben Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a magyar népnek, a magyar katonáknak szüksége van kultúrára, a zene, a tánc és az ének pedig út az emberi lélekhez.
Ez a művészet, amelynek részesei lehetünk, megmutatja kultúránkat, megmutatja értékeinket, mert ahogy Kodály Zoltán is fogalmazott, hogy akikben megvan a képesség, azt a maximumra kell fejleszteni. A maximumra és átadni embertársainknak, ezzel nyújtani a kulturális élményeket, és szolgálni a hazát.
Benkő Tibor a honvédelem ügyének művészeti eszközökkel történő támogatása, valamint a Magyar Honvédség népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül emléktárgyat és oklevelet adott át Zsurávszki Zoltánnak, a Honvéd Együttes ügyvezető igazgatójának. Majd Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára méltatta a Honvéd Együttes 7 évtizedes művészeti tevékenységét. Ifjú nemzetőrök és katonai hagyományőrzők a csatatéren. Idén is megelevenedett a Pákozd Pátka Sukoró térségében 171 esztendővel ezelőtt lezajlott ütközet. A honvédsereg győzelme egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai értelemben vett kezdetét is jelentette.
A Pákozdi Katonai Emlékparkban idén részben rendhagyó módon emlékeztek meg a jeles eseményről. A szárazföldi haderőnem napjához kapcsolódóan Benkő Tibor honvédelmi miniszter leleplezte Szent László király szobrát.
Ilyen embereknek köszönhető az, hogy Magyarország létrejött, hogy Magyarország megalkotta itt Közép-Európában a saját hazáját, nemzetét és államát. A mi dolgunk pedig az, hogy emlékezve ezekre az emlékművekre tovább ápoljuk ezeket a hagyományokat. Amit Szent László királytól mi láthattunk, hallhattunk, amit olvasunk, az ékes példája annak, hogy a ma élő és szolgálatot teljesítő katonáknak hogyan kell gondolkodniuk, és hogyan kell viselkedniük. Hogyan kell szolgálni továbbiakban is ezt az országot, ezt a nemzetet, ezt a hazát.
Honvédségi híreket az Rényi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam és állítottam össze. És ha már többek között szó volt Szent Lászlóról, akiről Katonák Hősök sorozatunk egy korábbi adásában hallottak, ezúttal folytatva a sorozatot Tomori Pál kalocsai érsekről, a Mohácsi csata magyar seregének fővezéréről hallanak. Tomori Pál 1475 körül született, és 1526. augusztus 29-én halt meg Mohácsot, kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére a Mohácsi csatában. Abaúj vármegyében birtokos köznemesi családsarja pályáját Bornemissza János familiáricsaként erdélyi kincstári szolgálattal kezdte. 1501-től 1514-ig az erdélyi sókamara ispánja. Erdélyben kúriai jegyző, kincstári tisztviselő, sókamrai ispán, majd 1505-től 1514-ig fogarasi várnagy volt. 1514-ben a parasztháború leverésében volt jelentős része, 1519-ben budai várkapitány. Az 1519-i nádor választáskor a budai várból lövetett a köznemesekre, Tomori jó katona hírében állott, ezért 1521-ben a török-magyar háború kitörésekor sokan benne látták azt a hadvezért, aki képes lenne a magyar hadak vezetésére. Egy budai ügyvivő jelentés szerint a magyaroknak nem voltak képzett hadvezéreik, mert a hosszú béke valósággal elnőjesítette őket, egyedül Tomori Pál volt járatos a hadviselés mesterségében. Tomori azonban a biztatás ellenére sem akart visszatérni a világi pályára. Végül magyar kérésre 1523. február 4-én 6. Adorján pápa rákényszerítette, hogy fogadja el a kalocsai érsekséget, majd áprilisban az országgyűlés sietve megbízta kortárs tudósítás szerint az ország hadnagyságával és az egész Alföld kapitányságával is. Tomori eleget tett a pápa és az országgyűlés utasításának, és ezzel a török elleni védekezés szervezőjévé és katonai vezetőjévé vált. 3 éves délvidéki működése során komoly érdemeket szerzett a határvédelem megerősítésében. 1523. júliusában érkezett állomáshelyére, Péterváradra, és augusztusban már fel kellett vennie a harcot Ferhád boszniai pasa ellen, aki mintegy 12 000 fős hadserege élén a szerémségi Rednek várát vette ostrom alá. Augusztus 6-án és 7-én a nagyolaszi Rednek Száva-Szentdemeter háromszögben lefolyt 3 ütközetben a magyar csapatok döntő győzelmet arattak Ferhád serege felett. Ez volt az 1521-26-os magyar-török háború egyetlen jelentős magyar győzelme. Tomori a következő másfél évben igyekezett a délvidéki, elsősorban a szerémségi végvárrendszert megerősíteni, e várakra támaszkodva verte vissza az egyre gyakoribb török betöréseket. 1525-re annyira stabilizálta a helyzetet, hogy a török területre is be tudott törni. Nagyobb hadjáratra nem gondolhatott, mert a magyar kincstár és a magyar főurak részéről csak nagyon kevés támogatást kapott. Tomori egyházmegyéje teljes jövedelmét a védekezésre fordította és pápai támogatást is kapott, azonban a feladathoz mérten ez kevésnek bizonyult. Hogy az udvart és a főurokat ráébressze a veszélyre, többször is lemondással fenyegetőzött majd. 1526. január 12-én valóban benyújtotta lemondását, és tárgyalásokba kezdett a Budán fogva tartott török követtel. Első Szulajmán ekkorra már elhatározta, hogy újabb hadjáratot indít Magyarország ellen. Tomori ezért visszavonta lemondását, és ismét visszatért állomás helyére. Terve az volt, hogy mintegy 6000 fős seregével megpróbálja a török sereget a Dráva vonalán feltartóztatni. Augusztus 24-én szét is vert egy török elővédet, de a haditanács úgy rendelkezett, hogy seregével csatlakozzon a magyar fősereghez. Tomori ellenezte a döntést, de a parancsot ennek ellenére végrehajtotta. Augusztus 29-én a csatában ő volt a magyar seregek fővezére. Vitézül harcolva esett el a csatában, amely után a szultán diadaljelként levágott fejét körülhordatta. A Katonák Hősök sorozatban ezúttal Tomori Párról emlékeztünk meg. Nádasi Alfonz tábori lelkész háborús emlékei, történetei a hadinaplóban helevenetnek meg. Folytatva sorozatunkat, ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja sorait.
Szeptember 2-a. Reggel újra felhívtam a rendházat. Láthatóan és érezhetően örültek neki, szerették volna, ha bemegyek. De ez teljesen lehetetlen volt, hiszen itt a pályaudvaron senki sem tud semmit. Majd elfelejtem leírni, hogy közben becammogtunk a csigavonaton Rákosra. Most itt lebzselünk, mivel olyan zsúfolt az egész terület, nem tudok tábori misét mondani. Úgy próbálok ezen segíteni, hogy az egyik személyi kocsiban mondom az első misét. Aztán tovább, míg a szerelmény vége felé találunk egy kis szabad helyet, ott gyűlünk össze. Józsi csicskásom ráteszi a miseládát az egyik lépcsőre, mi pedig körül álljuk. A másik szerelvényről is átjönnek sokan, hiszen hosszú ideje nem hallgattak misét. Szokás szerint általános feloldozást adok, mert az eddig is jól működő szimatom azt súgja, hogy mégiscsak bevetnek bennünket. Néhány hülye aktív tiszta szentmise után nem tetszését fejezte ki, hogy megokoltam az általános feloldozást azzal, hogy az eddigiekhez hasonló nehéz körülmények közé kerülünk. Tehát megokolt, hogy a hadi állapot adta lehetőséggel éljünk, és így kapjunk feloldozást. Különösen az egyik üres fejű hadnagy ágált nagy szájjal csak úgy ömlött a szájából a szesz szaga. Már megszoktam, hogy az ilyenekkel szemben gyanút fogjak, és megérdeklődjem a Priuszát. Hát persze, ebben az esetben sem tévedtem. Nyilaska volt ő is, hogy a fene a fajtájukat. Nem szégyelik magukat eladni a hazabecsületét. De nincs bennük annyi egyenesség, hogy nyíltan előjöjjenek a bizonyítékaikkal, csak mindig általánosítva és mindig a németekre hivatkozva, mint egyetlen megmentőnkre. Amikor azt válaszoltam neki, hogy majd a háború után dísztáviratot küldök, ha megmenekülünk az egészből, dübegurult, és olyan német imádó kifejezéseket használt a készülő csodafegyverekről, hogy kivétel nélkül mindenki mellém állt. Amikor feltettem neki a kérdést, melyik jobb, ha győz, nem tett mást tehetetlen dühébe, mint a kezét tördelte. Sajnos a vörös győz. Ehhez már nem kell semmiféle hadászati tudás, hogy megállapítsuk. De azt kell mondanom, hogy hála Isten, mert a barna vész még rosszabb lenne. Na komám, mondom, ezt cáfold meg. Csak gúnyosan vigyorgott és azt mondta, ez is csak olyan naív papi beszéd, amire nem érdemes szót vesztegetni.
Kedves hallgatóim, a katolikus tábori püspökség híreiről a www.ktp.hu elektronikus címen olvashatnak bővebben, a honvédség híreiről pedig a www.honvédelem.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, adásunk végéhez értünk, búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Második János Páltól idézek a mai műsor zárásaként. Ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni. A béke lesz a történelem utolsó szava.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.